Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Az előző évhez képest 16 helyet javította a Kincs szakmai lapja a Kapocs az MTA folyóiratainak legfrissebb rangsorában.
A Kapocsban különböző tudományterületekről érkező szerzők publikálnak, elsősorban társadalomtudományi cikkek jelennek meg, felső tizedben szerepel most már a Kapocs, míg korábban 2024-ben az 52. helyen volt, 2023-ban pedig a 77. helyen.
Elkészült Magyarország első longevity, azaz várható élettartam térképe.
Győr-Moson-Sopron vármegyében a nők átlagosan 80,5 életévet remélhetnek, a férfiak 74,5 évet. És ugye a legrosszabb helyzet az Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van, ahol a nők 77 évig élnek átlagosan, a férfiak pedig kicsivel több mint 71 évet élnek meg.
A legújabb orvostechnológiai fejlesztésekkel kezdte meg működését a Betesda gyermeksürgősségi osztálya.
Nagyon sok súlyos beteg és sürgősségi ellátásra szoruló beteg érkezik, nem csak Budapestről, hanem a környező megyékből és az egész országból hozzánk. Évente olyan 200 ezer esetet látunk el.
A meddőség és a penészgombatoxinok közötti kapcsolatot vizsgálják a Semmelweis és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói.
Ezek a toxinok összefüggésben vannak a üszőben lévő szexuál szteroidoknak a szintjével is. Végső soron azt gondoljuk, hogy igen, ennek jelentősége van, és ez meddőséghez vezethet.
Az előző év rangsorához képest 16 helyet javítva, 363 kiadvány közül a 36. helyre került a Kincs szakmai lapja a Kapocs, a Magyar Tudományos Akadémia 9. gazdaság és jogtudományok osztály hazai folyóiratainak legfrissebb rangsorában. A rangsor a független hivatkozások alapján áll össze. A kutatási beszámolókat, esett tanulmányokat, statisztikai elemzéseket, szakpolitikai összefoglalókat közlő folyóiratról Pári Andrással, a Kincs tudományos elnök helyettesével beszélgettünk.
A Kapocs folyóirat az a Kopmár Intézet a népesedésért és családokért tudományos szakmai folyóirata. 2002-ben indult ez a folyóirat, még a Kopmár Intézet jogelődjénél, és 2018-tól, amióta az intézetünk elindult, tovább gondoztuk ezt a folyóiratot. 2002 óta kb. 730 tanulmány jelent meg a folyóiratban, és 2018-tól ebből a 730 tanulmányból pedig 217 tanulmány került publikálásra. Ezek a tanulmányok főleg családtudománnyal, demográfiával, statisztikával, szociális irányú témákkal foglalkoznak, és a társadalomtudományi témákban számos területet ölelnek fel. Az elmúlt 7 évben, mióta a Kopár Intézet gondozza a Kapocs folyóiratot, 2022-ben jelent meg a legtöbb tanulmány, egészen pontosan 41 tanulmány. A 2021-es Hungarostudy adatfelvételünk előzetes eredményeit mutattuk be ebben a 2022-es első számban, amiben számos elismert kutató publikált, és ebből később egy külön tanulmánykötet is készült. 2024-ben pedig összesen 25 tanulmány készült a Kapocs 2 számában. Negyed évente jelenik meg a Kapocs, de a tavalyi évben 2 összevont számot készítettünk, és talán az egyik legfontosabb eredmény, hogy a 2024-es harmadik és negyedik számban a Tárkival közösen végzett kutatásunknak az eredményeit mutattuk be 12-13 tanulmányban.
Mit lehet tudni a szerzőkről?
A Kapocsban különböző tudományterületekről érkező szerzők publikálnak, elsősorban társadalomtudományi cikkek jelennek meg, és különböző egyetemeken oktató kollégák publikálnak a Kapocsban. Ez egy szakmailag, szakpolitikai szempontból is elismert folyóirat, és az utóbbi években nagyon komoly rangsor lépést ért el a Kapocs itt a független idézetek száma alapján, amit a megjelent publikációk függvényében mértek, és egy friss statisztika szerint a társadalomtudományban az MTA-nak a 9. osztályban a gazdaság és jogtudományi osztályokba tartozik összesen 360 folyóirat, és ebből a 36. helyre került most a legújabb statisztika alapján a Kapocs, tehát az első tizedben, vagy a felső tizedben szerepel most már a Kapocs, míg korábban 2024-ben az 52. helyen volt, 2023-ban pedig a 77. helyen. Tehát itt látunk egy komoly rangsorban való előrelépést.
Minek köszönhető az, hogyha egy folyóirat ezen a rangsoron előrébb lép? Mit mutat ez?
Ez azt mutatja, hogy többen hivatkozzák a Kapocsban megjelent cikkeket, mind nemzetközi publikációkban, mind magyar publikációkban, és ezek a hivatkozások a tudományos elismertséget erősítik, ezért fontos nekünk, hogy itt a rangsorban előre léptünk. Vannak különböző tudománymetriai módszerek, meg számítások, ott más eredményeket látunk, de azt gondoljuk, hogy itt a független idézetek száma szerinti rangsorban való előrelépés, ez komoly eredménynek számít.
A szerzők számára mit jelent ez az előrelépés? Ez azt jelenti, hogy mondjuk az ő tanulmányuk, hogyha megjelenik a Kapocsban, akkor az egy komolyabb szakmai sikernek, elismerésnek számít.
Hát akik korábban publikáltak a Kapocsban, azoknak a szerzőknek a publikációira érkeztek hivatkozások, ezek általában független hivatkozások. Ez azt jelenti, hogy más kutató, más elemző hivatkozott az ő tanulmányaikra, és gyakorlatilag az ő munkájuknak az elismerése, az előrelépés, ami az intézetünk folyóirat besorolásában is megjelenik. És csak egy érdekességként, tavaly például 25 Kapocs tanulmány jelent meg, két összevont számunk volt, és ezekre a független idézetek száma alapján, tehát 9 hivatkozás érkezett. Ezek a nagy számok, viszont a tudománymetriai arányosításban ez komolynak számít.
Egyébként néhány információt el tudna árulni magáról, erről a rangsorról, ugye? Meglehetősen, aki nincs ebben otthon, talán kicsit furcsán cseng a neve, hogy az MTA 9. gazdasági és jogtudományi osztály hazai folyóiratainak rangsora.
Igen, tehát itt, ahogy mondtam, több tudománymetrei megközelítés is van. Ezek közül a legismertebb, vagy leggyakrabban használt ez a Hirsch Index, ez a H-index. Egy kutató azon publikációnak a számát mutatja, amire legalább H-szor, tehát valamennyiszer hivatkoztak. Ez azt jelenti, hogy valakinek van egy tanulmánya, és arra egy hivatkozás érkezik, akkor egyes a Hirsch Indexe. De olyan is van, akinek több száz tanulmánya jelenik meg, és ebből mondjuk van 15 tanulmány, amire 15 független hivatkozás érkezik, ez egy 15-ös Hirsch Indexet jelent. Ebben a mutatóban a szerzőkre, vagy az a tudósoknak a mérésére szolgál. Az intézmények mérésére is van egy ilyen külön mérőszám, és amit most bemutattam, ez a független hivatkozásokra való utalás, ez egy másfajta számítási módszer, amiben például az első helyen Magyarországon a Society and Economy szerepel, aztán a második helyen a Regional Statistics, és a harmadik helyen pedig például a Modern Geográfia. És ezek a főiratok itt az első 10-ben voltak az utóbbi években, de most rangsorban ez a 3 szerepel az első helyen.
Magyarán akkor illusztris társaságban van a Kapocs?
Felső 10% alapján igen.
Pári Andrást, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért tudományos elnök helyettesét hallották.
Családi hét.
A Magyarország nyugati megyében élők születéskori várható élettartama évekkel haladja meg a keleti megyék lakóinak várható élettartamát, állapítja meg Magyarország első longevity térképe. A világ úgynevezett kék zónáit vizsgálva a kutatók szerint egyértelmű, hogy a magasabb élettartamot a közösségi kapcsolódás is befolyásolja. A családi, baráti, szomszédsági kötelékek bizonyítottan hozzájárulnak ahhoz, hogy boldogabb és egészségesebb időskort éljenek meg az emberek. Mindenről Újhelyi Nelli táplálkozás kultúra kutatóval, a Longevity magazin főszerkesztőjével beszélgettünk.
Nagyon hangsúlyosan jelen van az, hogy nyugat-magyarországi régiókban magasabb a várható átlagos élettartam. Első helyen Győr-Moson-Sopron vármegye szerepel, ezt követi Pest megye, és 6. megyéig nem szerepel benne kelet-magyarországi megye. Ez azt jelzi, hogy van egy ilyen kelet-nyugati tagoltság a hazai várható átlag élettartam tekintetében.
Tudna mondani néhány számot is, hogy például Győr-Moson-Sopron megye miben kiemelkedő, és mondjuk egy vagy két keleti megye pedig miben mutat rossz számadatot?
Nyugati térségekben akár 80 év körül is van várható átlagos élettartam, elsősorban nőknél. Győr-Moson-Sopron vármegyében a nők átlagosan 80,5 életévet remélhetnek, a férfiak 74,5 évet, ami magasabb az országos átlagnál, és ugye a legrosszabb helyzet az Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van, ahol a nők 77 évig élnek átlagosan, a férfiak pedig kicsivel több mint 71 évet élnek meg. Nagyon egyszerű azt mondani, hogy anyagi különbségek vannak, hogy életszínvonalbeli tényezők vannak a háttérben, de mi nem szeretnénk ilyen leegyszerűsítő válaszokat adni, mert ennél sokkal összetettebb a helyzet. A világban a longevity kutatás az már ott tart, hogy pontosan lehet tudni, hogy milyen tényezők befolyásolják az élettartamot, vagy inkább fogalmazok úgy, hogy lehet tudni azt, hogy mi az, amikkel tudjuk növelni. Azt szeretnénk megnézni, hogy Magyarországon ez hogy alakul, és szeretnénk megmutatni az embereknek azt is, hogy hogyan tudnak ők saját maguk az élettartamuk és az életminőségük jobbításáért, hosszabbításáért hatékonyan tenni.
Most lehet, hogy még a részletek hátra vannak, de azért már felvillantottak néhány olyan információt, amin alapulhatnak ezek a jó vagy rossz eredmények. Ki tudná ezeket emelni?
Ami nekünk a legfontosabb támpont, és amihez szívesen visszanyúlunk, az elképzelés, ami világszinten már egyre ismertebb, ez az úgynevezett kékzónás életmód, kékzóna koncepció. A kékzónák a világ 5 olyan területét jelzik, ahol kifejezetten magas a várható átlag élettartam, azt lehet mondani, hogy a 100 év felettiek aránya kiemelkedően magas. Ezeket a területeket jó pár éve, évtizede vizsgálják kutatók, hogy miért lehet ez. Ebből 2 egyébként Európában található, az egyik a Szardínia-sziget Olaszországban, a másik Ikária-sziget Görögországban, de van még Japán példa, kosztarikai és kaliforniai terület is. És amiért fontos ez nekünk, mert a kutatók már feltárták, hogy az ott élőknek az életmódja az, ami okozza a kiemelkedően hosszú élettartamot. És ezeket az életmódbeli kérdéseket, ha valaki még nem hallott róla, akkor képesek vagyunk úgy elképzelni, mint hogyha valamilyen nagyon egészségtudatos, nagyon fejlett orvostechnológiai háttérrel, rendszeres gyógyszerszedéssel érnék el az emberek ezt a magas életkort, de egyáltalán nem erről van szó. Sokkal inkább arról, hogy egy egyszerűbb a mi hétköznapjainkhoz képest talán egyszerűbbnek mondható életmódot élnek, rendszeresen mozognak, olyan élelmiszereket fogyasztanak, amik a helyben termeltek meg, akár saját maguk termesztik őket, nagyon erős közösségi kapcsolódások vannak az idősek között is, és családon belül is, és van még néhány ilyen jellemző, ami a kék zónákban mind az 5 helyen megtalálható. Ebből indulva megvizsgáltuk, és elkezdjük ugye feltárni Magyarországnak a helyzetét, és azt látjuk, például egy fontos összefüggésnek, hogy Nyugat-Magyarországon különböző történelmi és gazdasági és mindenféle tényező következtében sokkal gyakoribb az, hogy kisebb településeken élnek az emberek. És ez a kistelepülési életmód, kisvárosi életmód, ez sokkal inkább hasonlítható a kékzónák életmódjához. Tehát vannak olyan előnyök, hordoz olyan előnyöket a kisvárosi lét, amely például a kékzónáknál is megjelenik. Közelebb van mondjuk a természet, tisztább a környezet, sokkal jobban elérhetőek friss, helyi termesztésű élelmiszerek. Gyakran sokkal többet mozognak az emberek az ilyen területeken, biciklivel járnak, gyalog mennek a kisvároson belül, és a közösségi kapcsolódás is azt gondolhatjuk, hogy az ilyen helyeken erősebb lehet, szomszédsági, baráti, családi kapcsolatok talán intenzívebbek.
De amiket például elmondott, hogy kis települések, kis közösségek, helyi élelmiszer, ez például Budapestre nem igaz, miközben a budapesti adatok, kifejezetten a fővárosi adatok, akár a férfiakat, akár a nőket nézzük, kimagaslóak.
Persze ezek sokszor általánosítások, és nem is szeretnék ebbe bocsátkozni, de szeretnénk elindulni azon az úton, hogy megnézzük, hogy Magyarország hogy áll longevity szempontjából, és hogyha már a világ 5 kék zónájában nem szerepel Magyarország, akkor legalább azt nézzük meg, hogy az országon belül melyek azok a területek, ahol magas a várható átlag élettartam. Fontos az a viszonylat is, hogy alapvetően az egészséghez való hozzáférés, egészségügyhöz, egészségtudatosság az hogyan néz ki, és nyilván ennek is van egy olyan oldala, hogy mondjuk egy nagyobb városban lehet, hogy könnyebben eljut az ember orvoshoz, vagy valamilyen egészségügyi szolgáltatáshoz, és benne lehet egy olyan is, hogy mondjuk magasabb iskolai végzettséggel rendelkező emberekből többen élnek ott, és számukra alapvetően fontosabb az egészség megőrzés, és ezért pár évvel lehet, hogy a tendenciát, vagy a várható számot meg tudják növelni, tehát hogy ez egy nagyon összetett kérdés, és életmódnak ezt az anyagi oldalát, vagy ezt az életszínvonalbeli kérdését fogjuk megnézni, vizsgáljuk a táplálkozást, a mozgást, és alapvetően a mentális egészséget, tehát az összes olyan tényezőt, amit a kék zónák vizsgálatakor a kutatók a világban vizsgálnak, és tudatosan tervezni az egészséges időskort, az ma már nem egy luxus, hanem egy elérhető szemlélet kérdése.
Újhelyi Nelli táplálkozás kultúra kutatót, a Longevity magazin főszerkesztőjét hallották.
Családi hét.
A legújabb orvostechnológiai fejlesztésekkel és a legmodernebb ellátási standardokkal kezdte meg működését a Betesda Református Gyermekkórház újjászervezett gyermeksürgősségi osztálya. A több mint 145 millió forintos fejlesztésről Rozgonyi Ádám kérdezte Velkei Györgyöt, a kórház igazgatóját.
A Bethesda Gyerekkórház az elmúlt évtizedekben igen sokat fejlődött. Most nagyon sok beteg, nagyon sok súlyos beteg és sürgősségi ellátásra szoruló beteg érkezik. Nem csak Budapestről, hanem a környező megyékből és az egész országból hozzánk. Most már azt tudjuk mondani, hogy évente olyan 200 ezer esetet látunk el. Az volt a tervünk, és azért hoztuk létre ezt az új sürgősségi osztályt, hogy ehhez igazítsuk az akut betegek fogadását, a sürgősségi ellátást, igénylők ellátását, vagyis egy olyan belső betegutat, logisztikai rendszer, triázs, vagyis a betegség akut súlyosságát ellenőrző és kezelő rendszert hozzunk létre, ami ehhez igazodik. Egy olyan műszerparkot és tereket alakítottunk ki, amik a legmodernebbek, valóban a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő jó sürgősségi ellátást biztosítják, és tudjunk koncentrálni, minél inkább jó ellátást adni olyan szempontból is, hogy a gyerekeket a lehető leghamarabb fájdalommentesítsük, ha fájdalmas állapotban jönnek, vagy a beavatkozásainkat fájdalommentesen csináljuk. A lehető legtöbb vizsgálatot helyben már is meg tudjuk csinálni, ultrahang és laborvizsgálatokat is, és a családbarát szempontokra is oda tudjunk figyelni arra, hogy a szülők a gyerekek mellett lehessenek az egész ellátás folyamán. Ezek a szempontok vezettek arra, hogy ezt az új osztályt elindítsuk, és ez most meg is történt, most teljes menettel dolgozik a sürgősségi osztály.
A számokban kellene ismertetni, akkor ugye egyrészt mekkora is ez az osztály pontosan, milyen forrásból jött létre, és milyen mennyiségű beteget tud ellátni majd várhatóan?
A forrásokkal kezdeném, összesen 146 millió forintot költöttünk erre az osztályra, aminek a legnagyobb részét 94 millió forintot a Bethesda Kórház Alapítvány finanszírozott, amit nagyon köszönünk minden kórházi alapítvány támogató segítőnknek, ez hatalmas segítség, és ez volt a döntő háttér, hogy ezt a beruházást megvalósítsuk. 20 millió forintot a kórház saját forrásból tett ehhez hozzá, és 32 millió forint állami forrás van benne, ami az infrastruktúra karbantartásával kapcsolatos munkálatok és építésekre volt fordítható, és ez is nagyon nagy segítség volt. Az osztályon 4 fektetőágy van, és van ezen kívül 3 vizsgáló laboratóriumi vizsgálati lehetőségekkel is, a helyszíni laborvizsgálatokkal, egy szupermodern ultrahanggéppel és egy nagy soktalanító helység, és egy gipszelő, vagyis olyan helységek, ahol azonnal életmentést is tudunk végezni, illetve a legszükségesebb beavatkozásokat elvégezni, illetve meg tudjuk csinálni például a gipszelést és más olyan kisebb beavatkozás nagyon jó feltételekkel, ami szükséges egy sürgősségi ellátáshoz. Egy egész rendszert behálózó monitorrendszerrel figyeljük a betegeket folyamatosan, és hát rendkívül jól képzett szakszemélyzetet sikerült ehhez a rendszerhez toboroznunk és összeállítani. A vezető Halász Gergely, angliai gyereksürgősségi osztályt is vezetett és hozott létre, és angol szakképesítései és társadalmi tagsága van a hazai tapasztalatai mellett, és egy 25 éve intenzív terápiás szakápoló a legsúlyosabb betegek ellátásában hatalmas rutinnal rendelkező főnővér Hosek Éva vezeti ezt az osztályt.
Velkei Györgyöt, a Bethesda Református Gyermekkórház igazgatóját hallották. A meddőség és a penészgomba toxinok közötti kapcsolatot vizsgálják a Semmelweis és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói. Kalapos Mihály Sára Leventét, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának adjunktusát kérdezte.
Ezek a gombatoxinok a különböző élelmiszereken keresztül eddig is ismert volt, hogy bejutnak nem csak az állati szervezetekbe, takarmányokon keresztül, hanem az emberi szervezetbe is, mind a kész élelmiszertermékek, mind pedig a félig kész vagy éppen nyers élelmiszereken keresztül. Azt gondoljuk, hogy ezek a toxinok egyébként igen komoly hatással vannak az élő szervezetre, sejtekre, szervekre. Az már korábban kimutatott volt, hogy bizony az állati szervezetekben, nem csak a házi állatoknál, de a vadon élő állatoknál is nagyon komoly elváltozásokat okozhatnak ezek a toxinok, amennyiben egy bizonyos szint fölött kerülnek be a szervezetbe. Ugyanakkor viszont az emberi szervezetre gyakorolt hatásokról nem nagyon van fogalmunk, nagyon kevés adatunk van. Tulajdonképpen a PETE fészkekben, a PETE sejtek érését biztosító tüszőkben lévő folyadéknak a toxin tartalmát vizsgáltuk az elmúlt időszakban, és hát ennek az eredményeit publikáltuk, ahol azt találtuk, hogy az általunk vizsgált legismertebb és leggyakrabban előforduló gombatoxinok mind jelen voltak, mind megtalálhatóak voltak a tüsző folyadékban is.
Magyarán meddőséget okozhatnak ezek a toxinok? Ezt vizsgálják? Ezt keresik?
Ezt keressük, így van. Célunk ennek a bizonyítása, de természetesen egy ilyen vizsgálattal ezt még nem lehet egyértelműen jelenteni. Ezek a toxinok programozott sejthalált, oxidatív stressz folyamatokat, illetve hormonreceptorokon keresztül egyéb kaszkádokat indíthatnak be, és ezek nagyon súlyos eltéréseket okozhatnak már sejtszinten is. Ugyanez igaz szervekre is, és azt gondoljuk, hogy ezek a toxinok jelen vannak a tüszőkben, akkor bizony ezek a folyamatok szintén megindulhatnak, jelen lehetnek, és azt tudni kell, egy ilyen petesejtérés, egy tüszőérés, ez egy rendkívül érzékeny folyamat, és minden egyes olyan tényező, ami ezt megzavarja, az bizony nagyon könnyen meddőséghez vezethet. Ez egy úgynevezett pilot vizsgálat, ahogy összesen 25 paciensnek a tüszőfolyadékát vizsgáltuk. Tehát ebből azért olyan következtetést levonni, hogy hánynak sikerült teherbe esni, hány paciensnél nem jött létre a terhesség, az beszéltünk meddőségről, ez még azért korai lenne. De azt már látjuk, hogy ezek a toxinok bizony összefüggésben vannak a tüszőben lévő szexuál szteroidoknak a szintjével is. Ezek az összefüggések szintén okozhatnak olyan zavarokat, amelyek miatt akár a tüsző érés, vagy éppenséggel ennek a tüszőnek a beágyazódása szenvedhet zavart a méhben. Végső soron azt gondoljuk, hogy igen, ennek jelentősége van, és ez meddőséghez vezethet.
Sára Leventét a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának adjunktusát hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy az előző évhez képest 16 helyet javította a Kincs szakmai lapja, a Kapocs, az MTA folyóiratainak legfrissebb rangsorában.
Felső tizedben szerepel most már a Kapocs, míg korábban 2024-ben az 52. helyen volt, 2023-ban pedig a 77. helyen.
Elkészült Magyarország első longevity, azaz várható élettartam térképe.
Györmoson Sopron vármegyében a nők átlagosan 80,5 életévet remélhetnek, a férfiak 74,5 évet. És ugye a legrosszabb helyzet az Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van, ahol a nők 77 évig élnek átlagosan, a férfiak pedig kicsivel több mint 71 évet élnek meg.
A legújabb orvostechnológiai fejlesztésekkel kezdte meg működését a Betesda gyermeksürgősségi osztálya.
Nagyon sok súlyos beteg és sürgősségi ellátásra szoruló beteg érkezik, nem csak Budapestről, hanem a környező megyékből és az egész országból hozzánk.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.